Itt Valló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Aláírták tegnap a gázai háború lezárását célzó amerikai béketerv első szakaszát jelentő tűzszüneti megállapodást az egyiptomi csúcs találkozón. A Hamas és Izrael közötti fegyvernyugvást elismerő dokumentumot az amerikai elnök, a török államfő, a katari emír és az egyiptomi elnök írt alá. Előzőleg Donald Trump az izraeli parlamentben arról szólt, hogy a gázai tűzszünet életbe lépése nem csak a háború végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelenti a Közel-Keleten. A gázai újjáépítés lehetőségeiről és az Ukrajnának nyújtott támogatás fokozásáról is tárgyalnak a jövő héten az uniós csúcs találkozó részvevői. António Costa, az Európai Tanács elnöke az október 23-ára tervezett eseményre szóló meghívó levelében úgy fogalmazott, mivel Oroszország folytatja támadásait ukrajnai civilek és a polgári infrastruktúra ellen, a tagállami vezetőknek mérlegelniük kell az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók alapján befagyasztott orosz pénzeszközök felhasználásának lehetőségeit. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pénteken a Fehérházban tárgyalt Donald Trumppal, írta meg a Politico brüsszeli lap. A hírt egy magasrangú ukrán tisztviselő és Zelenszky is megerősítette. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, a látogatás fő témája a légvédelem lesz, illetve, ahogy fogalmazott, hosszú távú képességeink, amelyekkel a béke érdekében nyomást kívánunk gyakorolni Oroszországra. Balatonfüreden rendezték meg a Space and Defense űr és védekezés napi konferenciát, ahol a honvédelmi miniszter beszélt arról, hogy korábban a hozzá eljutó referátumok és jelentések egy részét már ChatGPT-vel készítették, ami rendkívül komoly biztonsági kockázatot jelent, hiszen védett NATO titkos adatok kerülhetnek ki az internetre, ezért szabályozást kellett hozniuk a mesterséges intelligencia használatára. Szalai Bobrovnicki Kristóf részletes képet festett arról, hogyan is alakul át gyökeresen a magyar honvédség a 21. század technológiai kihívásainak megfelelően. A hagyományos, úgymond vasalapú haderő helyett egy szoftver alapú, mesterséges intelligenciával támogatott digitális architektúra épül, ahol a katonák maguk válnak adatszolgáltatókká, a drónok felváltják a drága harckocsikat, és az űr lesz az új hadszíntér. A konferencián az is kiderült, Európa komoly lemaradásban van az űriparban az Egyesült Államokkal szemben, számolt be az esemény részleteiről az Index hírportál. Folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Csak Brüsszel erőlteti ezt, mind egyre több és több tagállam akar kimaradni ennek a végrehajtásából, nem akarnak kvóták szerint befogadni illegális migránsokat, ezért folyamatosan tolódik a mostanra beígért elsőéves jelentés nyilvánosságra hozatala, jegyezte meg Rétvári Bence. A politikus Luxemburgban részt vesz a belügyi tanácsülésén. Azt is elmondta, elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel minket azért büntetnek, mert megvédjük a külső határunkat és követeljük a határkerítés költségének megtérítését, hiszen egész Európát védjük. Az előző év azonos időszaka az mérten 7,3, a megelőző hónaphoz képest 2,3%-kal esett vissza az ipari termelés augusztusban, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. Az év 8. hónapjában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,2, a munkanap tényezővel kiigazított adatok alapján 13,6%-kal volt alacsonyabb, mint egy évvel korábban, jelentette ezt is a KSH. 68 önkormányzat 72 ügyben részesül Viszmajor támogatásban, összesen csak nem 1 milliárd forint értékben, jelentette be a közigazgatási és területfejlesztési miniszter az okiratok átadásán. Ez azt is jelenti, hogy idén már mintegy 3 milliárd forintot tudnak adni a védekezésre, a 2011-ben megalkotott rendszer szerint, tette hozzá Navracsics Tibor. Szavai szerint egyre erősebb az együttműködés a kormány és az önkormányzatok között. Sporteszközökre költetik a Market építő ZRT által felajánlott 3 millió forintos ajándékutalványt a Tanítsunk Magyarországért programban részvevő iskolák, közölte a gazdasági stratégiákért és a program irányításáért felelős kormánybiztos. György László ismertetése szerint összesen 110 általános iskola kedvezményezett. Egy nemzetközi kutatócsoport új felfedezést tett az Antarktisz partjainál. A bolygónkat melegítő metángáz eddig soha nem látott ütemben szivárog a tengerfenék repedéseiből. A Nature Communications szaklapban publikált tanulmány szerint az újonnan azonosított szivárgások arra utalnak, hogy a globális felmelegedés hatásait eddig alábecsülhettük, és egy ismeretlen veszélyes folyamat indult be a Föld legdélibb kontinensén, írja az Index. Végül az időjárásról. Kezdetben borult lesz az ég, holnap napközben aztán szakadozik a felhőzet, néha gyenge eső, zápor előfordulhat, az északi a szél nagy részt mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0 és plusz 5 fok között, délutára 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Amíg megfelelésből létezel, nem vagy szabad. Kádár L. Gellért az októberi képmás címlapján. Olvashatunk egy tájföldi szerelem történetéről, barangolhatunk a Rikkancsok idejében, Szabó Magda dolgozószobáiban, vagy kirándulhatunk Provence és Tokaj tájain. Választ kapunk arra, hogy lehet-e egy kóborkutya terapeuta, és hogy hogyan függ össze a gyerek felnőtté válása a szülők párkapcsolatával. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
A hét évfordulója.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a műsor szerkesztőjét, Túri Saroltát hallják. 1875. október 15-én, vagyis 150 éve nyitotta meg kapuit a Népszínház a mai Blaha Lujza téren. A reformkorban népszerűvé váló népszínművek önálló színháza, vagyis a Népszínház a kiegyezést követően az egyre határozottabb törekvéseknek, a közösségi gyűjtésnek, majd a város támogatásának köszönhetően kapta meg a saját épületét a mai Blaha Lujza téren. Az épület a neves színházakat tervező páros Fellner és Helmer osztrák építészek műve volt, és fényes keretek között 1875. október 15-én nyílt meg. A gyönyörű eklektikus épületet, amely 1908-tól a Nemzeti Színháznak adott otthont, ma már hiába keressük, 1965 tavaszán lebontották. A színház első igazgatója Rákosi Jenő lett, aki 3 évre bérelte ki azt. Rákosi nem csak az intézet első tervezésében, a gyűjtésben, de az előmunkálatokban is tevékeny részt vállalt, mint az építőbizottság jegyzője. Ráadásul szerződést kötött a Nemzeti Színházzal, amelynek értelmében a Népszínház játszotta a népszínműveket és a zenésműveket, a Nemzeti Színház pedig a tragédiákat és a felsőbb vígjátékokat. Az ünnepélyes megnyitó 1875. október 15-én fényes pompa között zajlott, amelyen maga az uralkodó Ferenc József is részt vett. A magyar politikai elitet többek között Báró Wenckheim Béla miniszterelnök, Tisza Kálmán és Szél Kálmán képviselték. Bár a nyitó előadások nem nyerték el sem a közönség, sem a kritikusok zajos tetszését, a kezdeti nehézségek után hamar nagy népszerűségnek örvendett Thália II. Csarnoka a fővárosban. Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban a dualizmus korának színházi világáról beszél dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Ha tehetik, tartsanak velünk! Színház és színművészet a mai adásunk témája. A színház maga az a társasági életnek a központja is. Bizony a monarchia idején, a dualizmus korában, amikor dinamikusan fejlődik Budapest, akkor kávéházak jelennek meg, tehát különböző olyan színhelyek, ahol az emberek találkozhatnak egymással. Ugye a színház az már előtte is egy fontos szereplő volt, vagy az opera. A dualizmus korában, a kiegyezés után hogyan változik meg a színházi élet Budapesten vagy a nagyobb városokban?
A színház mindig is a reprezentációnak volt a színtere. Nem csak olyan szempontból, hogy meg lehetett mutatni a legújabb divatot, ugye a különböző premiereken meg bemutatókon, hanem a színház mindig tükröt tartott a társadalom elé, illetve mindig pontosan kifejezte az adott társadalomra jellemző gondolkodásmódot. Ez aztán mai napig is így van, ugye, hogyha naturalista egy színház, akkor ugye ez a társamnak a felfogása, az ízlése, a gondolkodásmódja, hogyha eltakarja a konfliktusokat, a problémákat, akkor egészen másfajta gondolkodás jellemzi az adott nemzet, vagy adott társadalmat. Azt mindenképpen le kell szögezni, a nemzeti színjátszás a romantika korában kezdődik Közép-Európa szerte, és tanulságos lenne összehasonlítani mondjuk a cseh színjátszás kialakulását, a horvát, vagy szerb, vagy a román színjátszás kialakulását, vagy akár a szlovák színművészetet is, mert ezekről viszonylag kevesebbet tudunk. Ugye tudunk valamit ugye Shakespeare korabeli színházról, meg később ugye a francia színművészetről, de a dráma maga eszközeivel mindig jobban meg tudta ragadni a változó világot, és maga a színpadi mű bemutatása során totálisan képes hatni az emberre. Látjuk, halljuk, érezzük, ami a színpadon történik, minthogyha kihallgatnánk valami vitát, vagy szemtanúi lennénk valami véres eseménynek. Tehát jobban részt tudunk venni a színpadon zajló eseményekben, mint olvasás segítségével, amelyhez színesebb fantáziára van szükség, vagy a versek élvezete során. Tehát ennek vannak előnyei, meg vannak hátránya is.
A magyar színművészet akkor hogyan viszonyult a kiegyezést követő változásokhoz?
Hát még a színművészetben is a romantika hatott nagyon sokáig. Hát a Nemzeti Színház ugye, mint a Thália temploma, tényleg egy bálvány volt, ugye nagyon sokáig folyt érte a küzdelem. Mondhatjuk nyugodtan, hogy a színészeink 1840-es években kulturális missziót közvetítettek, ugye akár vándorszínészek voltak, akár kőszínházakban dolgoztak. Magyar nyelven szerepeltek, de le kell szögezni, hogy Pestnek volt német nyelvű színháza is, és döntő volt ilyen szempontból, hogy legyen magyar nyelvű színház is Pesten, tehát Nemzeti Színház politikai kérdés volt egy időben, akár csak az utóbbi évtizedekben megint Magyarországon. Tehát ez a nemzeti drámairodalomnak egy fontos intézménye. Hát persze a másik kérdés, hogy milyen társulata van, kik a rendezők, ki az igazgatója, ez sokszor mindig politikai kérdés, és valami zászlós hajónak tartják mindig a Nemzeti Színházat, ez volt 1867 után is. A klasszikusokat játszotta, akár külföldről, akár Magyarországról, hát ugye mondom sem kell, hogy a Bánkbán az egy kötelező darab volt rendszeresen. Hát ugye az ember tragédia ez egy másik kérdés, hogy mennyire fogadta be a közönség, mennyire értette ebben a korszakban, pontosabban 1867 előtt. Hát nem volt akkora sikere, mint gondolnánk. Elég pesszimistának tűnt az egész. Ugye ezt az el kell mondani, hogy eléggé rossz volt a társadalmi hangulat 49 után. Nagyon rossz volt a társadalmi hangulat, a közérzetés. Az ilyen pesszimista vagy elgondolkodható drámák nem biztos, hogy a a lakosságnak a vigasztalására szolgáltak. Egyébként most helyben vagyunk, mert tulajdonképpen az egész irodalomnak ez a problémája, hogy a késő romantika világos után ilyen gyógyszer lett. Gyógykenőcs, a megalázott és legyőzött magyar nemzet, ugye azzal gyógyította magát, hogy volt nekünk Hunyadiaink, ahogy Arany János megénekelte, meg volt Mohács is, meg volt Muhi is volt, de mindig talpra álltunk, mindig föltámadtunk, és ez a példákat az irodalom és a festészet szolgáltatta. És ebbe a sorba a Madásnak az ember tragédiája nem nagyon illet bele. Általános érvényű kérdéseket fogalmaz meg, és tulajdonképpen minden szín azt bizonyítja, hogy nem biztos, hogy a Földön meg lehet találni a boldogságot és a nyugalmat. Ez egy, ha úgy tetszik, egy szembenézés volt a nagy eszmékkel is, hogy a liberalizmus, vagy a nemzetérzés, vagy bármilyen más eszme szolgálata, vagy ilyen szenvedélyes támogatása nem biztos, hogy hasznos és értékes lehet egy nemzet szempontjából.
Kinek a darabjait játszották akkor előszeretettel?
A külföldiek közül játszott természetesen Goethét, Shakespeare is színpadokra került, de sajátos felfogásban. Ez most megint egy másik történet, hogy Shakespeare-t hogy interpretálták, mi az, amit Magyarországon értettek bele, mi az, amit szerettek bele. Nagyon sok múlott a fordításon egyébként. De mondom, német darabokat is játszottak, Goethe, Schiller darabjait sok esetben, romantikus műveket elsősorban, és ez volt, amire a budapesti magyar nyelvű közvélemény jegyet váltott. Hát nem csak az úri közép rétegek, hanem a polgári közép rétegek számára, és a Nemzeti Színház az egy nagyon fontos megjelenési hely volt. Hát azért el kell mondani, hogy volt emellett egy más jellegű színjátszás is. Voltak még vándorszíntársulatok, hát nem volt általános az, hogy nagyon sok színház volt országszerte, de a vándorszínészet szépen lassan ugye lehanyatlott, és ideiglenes vagy állandó társulatok jönnek létre országszerte, és egymással versenyeznek a különböző nagyobb városok, hogy színtársulatuk legyen. Hát az egri színjátszás története megint egy külön fejezet, hogy mikortól van színház Egerben, mikortól van társulat, kik voltak az első rendezők, mit játszottak Egerben az 1880-as, 90-es években, vagy később mik kerültek színpadra Egerben.
Mást játszottak akkor vidéken esetleg, és mást a fővárosban?
Hát igen, ez egy érdekes kérdés, hogy mi az, amit a vidéki közönség elfogadott, mi az, amire kíváncsi volt a vidéki közönség, ez mind a mai napig szerintem nagyon fontos problémája a színművészetnek, hogy milyen az ízlése esetleg ugye a vidéki városok lakóinak. Akkor is volt különbség, meg szerintem most is van, hogy több színház volt természetesen Budapesten, jobban megengedhettek a maguknak a színházak próbálkozásokat, kísérleteket, vidéken viszont Kolozsvárot esetleg, vagy Kassán. Fontosabb volt a közönségnek a megtartása, és stabil látogató rétegnek a kialakítás, és ennek érdekében meg kellett alkudni, könnyebb, szórakoztatóbb darabokat is játszani kellett. Egyébként a nagy, komoly klasszikusok mellett persze voltak vidámabb darabok is, akár Budapesten is, mindegyik darabnak megvolt a sajátos közönsége. Igen, fontos az, hogy a színházak megszólítsanak különböző társadalmi rétegeket. Azt hiszem, hogy még az irodalomnál is jobban meghatározta az anyagi haszon a színházaknak a működését. Mindenképpen olyan darabokat kellett színpadra állítani 1870-es, 80-as években, amelyre bejött a közönség, ami nem okozott botrányt, vagy esetleg csökkentette volna a látogatók számát. Hát figyelni kellett élénken, hogy hogyan alakul az ízlés, milyen művek jelennek meg. Persze voltak bukások, voltak csalódások, voltak óriási sikerek, akár a gyengébb műveket is egy-egy nagyobb színész nevével el lehetett adni. Ugyanakkor a klasszikusok és gyengébb színészek is el tudták vidéken játszani, de mindenképpen fontos ezt leszögezni, tehát, hogy zenés darabok, bohózatok vidéken ugyanolyan nagy szerepet játszottak, vagy operettek később, ezek voltak, amelyek egy-egy vármegyének, egy-egy városnak a művelt középrétegét becsologatták a színházakba.
Mondjuk ilyen neves színészeket például a korból szerintem majd mindenki tudná emlegetni, említeni hát, egy-kettőt.
Hát Egressy Gáborra emlékszem, ugye, mint férfi színészre, aki nagyon sok klasszikus szerepet játszott, akár ugye Erkel műveiben, akár Shakespeare-nek a műveiben, de általán a színésznők ismertebbek, ugye a hőskorból ismert Dériné Széppataki Róza, vagy Blaha Lujza, később szintén ugye rendkívül ismert lett Budapesten, illetve az a Labortfalvi Róza is, aki Jókai Mórnak lett a felesége majd később, és egy élő színész legenda volt. Hát az egy másik történet, hogy milyen kultusz alakult ki egy színésznő körül. Hogy lettek ünnepelt sztárok, milyen nehéz sorsuk volt, honnan indultak, milyen származások voltak. És az biztos, hogy a színészi karrier vonzó volt, és érdekes módon a korabeli lányok számára. Mert nagyobb szabadságot biztosított számukra.
Az, aki elment színésznőnek, azt hogy ítélte meg a kortársadalma? Egy úri középosztálybeli lánynak szerintem eszébe se jutott elmenni színésznőnek, mert az egy lealacsonyodást jelentett volna.
Igen, köszönöm szépen a kérdés. Ez érdekes, hogy a női emancipációhoz hogyan járult hozzá a színészet. Hát a vándorszínészek korában nem jó hírük volt a színésznőknek. Igen, a rossz nők a szajha kategóriájába sorolták sokszor őket, ugye akik férfi társaságban élnek hónapokon vagy éveken keresztül, vándorolnak, mint a cigányok, kóborolnak az országban, és ugye nem fért bele ez a női szerep a hagyományos háziasszonyi vagy úri nő szerepébe. Ugyanakkor, hogy az előbb mondtam, vonzotta a lányokat, mert a lázadásnak a jelképe volt, a szabadságnak a jelképe volt, a férfiak uram aluli szabadulásnak a lehetősége, és biztos voltak olyan tragédiák, amikor lányok elszöktek a családjuktól, és akár vándorcirkuszosokkal, akár vándorszínészekkel próbáltak boldogulni hónapokon vagy éveken keresztül. És az is vonzotta a lányokat, hogy óriási rajongás vette őket körül. A férfi nézők imádták ezeket a színésznőket, hát tudjuk, hogy milyen túlzások ragadtatták-e magukat, meg örültségre, hogy kifogták a lovakat az ünnepelt színésznők hintójából, és húzták, tolták a kocsit, aztán ugye virágcsokrokkal halmozták, ajándékokkal halmozták el őket, ostromolták, udvaroltak tucatjával a színésznőknek, és ez azt jelentette, hogy egy nőnek is lehet hatalma a férfiak fölött, hogyha ugye zenével, tánccal, a játékával lenyűgözi őket a színpadon.
Mondjuk ritkán, de előfordult olyan, mint Labortfalvi Róza esetében is, ugye, hogy egy neves személyiséghez megy hozzá, vagy egy másik példát mondanék, itt Váradi Aranka egyébként színésznő volt, ő már a dualizmus végén, 20. század elején, és ő például Bánfi Miklósnak lett a felesége. De már akkor vehette el feleségül gróf Bánfi Miklós, amikor az édesapja meghalt, mert kitagadták volna, hogyha megtudják, hogy egy színésznőt veszel feleségül.
Érdekes társadalmi történeti probléma, ezt is meg lehetne vizsgálni részletesebben, hogy főnemesi családokban, meg középnemesi családokban, hogy kerültek be esetleg énekesnők, táncosnők, színésznők, meg az Andrássyaknál is. Ugye a Krasznahorkai mauzóleum is ugye így jött létre, hogy családnak valamelyik férfi tagja hozott külföldről egy artistanőt, vagy operaénekes, vagy táncosnőt, akit a családnak az idősebb tagjai nagyon rossz szemmel néztek, viszont a szerelem minden túlélt, és kiálltak egymás, mert a fiatalok vállalva, hogy a családnak a rosszallását. És nem csak a legfelsőbb körökben volt ilyen, hanem adott esetben a középrétek körében is lehettek ilyenek. Persze nem biztos, hogy ilyen ünnepelt színésznőkkel, meg országosan ismert nevekkel, de ilyenekre volt lehetőség.
A középosztálynak ez nagyon sokat számított, a házasság például. Az egy presztízs kérdés volt, kihez megy, kit veszel feleségül. Egy gróf, akkor is gróf marad, hogyha a feleség egy színésznő.
Igen, tehát a vagyon még elbírja azt, hogy rangon alul nősül egy gróf vagy egy herceg, viszont egy középosztálybeli családnál, tehát ez nem a vagyoni emelkedésnek, és nem a gazdagodásnak a lehetősége volt, hanem a megtorpanásnak, vagy esetleg a visszaesésnek a lehetősége, és igen, talán ezért voltak szigorúbbak a középosztályban, a középosztálybeli családok az ilyen kapcsolatok, vagy ilyen viszonyoknak a megítélésében. Igen, ott, ahol tehát a házasságnak is valami befektetés jellegének kellett lenni, meg anyagi haszonnal kellett járnia, ott a színésznő nem volt jó parti. Viszont egy színésznő számára egy fölbirtokos, vagy egy gróf viszont nagyon jó parti volt, ugye, mert gondoskodott róla idős éveiben, amikor már a színésznő biztos, hogy sokkal szegényebben és sokkal szerényebben élhetett volna. Vannak erre is példák, hogy nem mindenkinek sikerült gazdag férjet találni, hanem szegényen és elhagyatott, vagy elfeledve kellett meghalniuk. Tehát a Jókai család az külön érdekes, ugye pont Laborfalvi Róza az, aki bizonyítja, hogy igenis van hatalma egy nőnek a családja fölött, vagy a férje fölött, hiszen tudjuk, hogy ő volt, aki kemény kézzel irányította a családot, és ő volt, aki a kalapot viselte ebben a kapcsolatban is. Hát egyébként ez is romantikus történet volt a színésznőknek a feleségül kérés adott esetben, mert voltak másfajta színésznők is, kevésbé ismerte, kevésbé híresek, vagy egyszerűbb életet élő színésznők is, de voltak férfi színészek is, meg hogy nem is voltak annyira ismerősek, vagy nem is voltak annyira híresek, akár budapesti színházakban, akár pedig akár bécsi színházakban, mert a színművészet terén is ez a két nagyváros volt, ami diktálta a tempót a vidéki színházak számára is, és hiába volt ugye a legrégebbi kőszínház a kolozsvári, meg utána Miskolci Magyarországon, mégis Budapest mutatta az irányt, és Budapest diktálta, szabta meg az ízlést a vidéki teátrumok számára is. És pontosan tartották a megyei vagy a városi közgyűlések is, hogy aktívan támogassák a színházi életet társasági szempontból, és úgy gondolták, hogy a helybeli intelligenciát összehozza, összekovácsolja a származástól, vallási hovatartozástól függően. Tehát ez is egy ilyen olvasztó kohó volt a városi társadalom számára.
Zajt ne üss, kicsi lány, ide süss, amit én szavalok, az egy tiszta dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi talán, de hogy is terem citrompán. Ilyen férfi a kromban ritkán, vagy esetleg ilyen több nincs, aki tudja eszi könnyelő élet titkát, megbecsülendő kincs. Te rongyos élet, bolondos élet, mitől tudsz olyan édes lenni, mint a méz? Te rongyos élet, bolondos élet, leszokni rólad is, te nem ilyen nehéz.
Itt ne üss, ne szív, édes üss, amit én szavarok, az is tiszta dolog. Lágy vagy száz, aki féle cicáz, de azért te csak ezzel jársz. Valahogy nehogy elfeledjed a szemeddel s a szíveddel, kikeresni közülük éppen azt,
tehát nem sikerült megteremteni azt a fajta nyugati jellegű drámát, színjátszást Budapesten sem, amiről ugye korábban szó volt, hogy Ibsen esetében, vagy akár Németországban ez működött. Talán egy Csiky Gergelyt ki kell emelni, aki 1891-ben halt meg egyébként, és a francia tézis drámákat próbálta utánozni, tehát volt valami társadalmi szempontból érvényes állítása vagy nézet, és ezt próbálta kifejteni különböző drámáiban, mint például a Proletárok című drámában, ami igen érdekes címet kapott, Egerben ingyen élők címmel is játszották, mert nem munkás környezetben és munkanélküliek körében játszódik, hanem egy ilyen kispolgári környezetben, félreértésekkel, kisebb-nagyobb vitákkal, amelyekben megmutatkozik a különböző karaktereknek a jelleme, viszont itt is megvan a végén a feloldás, és majdnem mindenki jól jár a végén, megnyugszanak a kedélyek, Tehát nem mert igazi társadalmi mélyforrásokat alkalmazni a magyar dráma, ezért kárhoztatják nagyon sokan, de hát a magyar társadalom is ilyen volt, elfojtotta az igazi konfliktusokat, háttérbe szorította a nagyon durva ellentéteket, például nemzetiségi ellentét nem került sosem színpadra, román jobbágyok is a magyar tisztviselőknek a konfliktusa, vitája, összetűzése, de a kivándorlás kérdése sem került sosem színpadra, ugye ami szintén aktuális probléma volt, nem is beszélve a munkás kérdésről is, nagyon visszafogottan szerepeltek ebből a szempontból, és ugye ilyen szempontból érdekes Bródy Sándornak a tevékenysége is, hiszen ugye volt neki egy Dada című drámája, ami nagyon tragikus véget ér, egy fiatal cselédlánynak a sorsa, ugye aki saját gyereke helyett idegen gyerekekre kell vigyáznia egy polgári családnál, de ennél sokkal jellemzőbb a tanítónőnek a befejezése. Bródy Sándor eredeti drámája szintén különleges volt, ugye egy falura kerülő tanítónőnek a küzdelmét ábrázolja, aki egyedül érkezik az iskolába, és azonnal elkezdenek udvarolni neki a falunak a jelentős férfi személyiségei, a gazdag paraszti fiútól kezdve mindenki más, és az első változat szerint Bródy úgy fejezte be az egészet, hogy mindenkinek ellenáll a tanítónő, és elhagyja a, nem tudom, egy vagy két éves küzdelem után a falut. Ez egy reális és adekvát befejezésnek tűnt, de van egy olyan változat is, amely happy enddel végződik. A közönség úgy látszik nem igazán kedvelte ezt a befejezést, rossz érzése volt a nézőknek tanítónő végén, úgyhogy csinált egy alternatív befejezést Bródy, miszerint a tanítónő végén hozzámegy az egyik gazdag parasztnak a fiához, az egyik udvarlójához. Ebből a befejezésből látszik, hogy még Bródy Sándornak is meg kellett alkudnia a közönség ízlésének a kiszolgálásában, és nem egy nyugtalanító, pessimista, lehangoló befejezést vártak el a nézők a színháztól, hanem szórakoztatást, ugye a gondjaik, bajaiknak az elfeledtetés, de mi egy örök probléma, hiszen mind a mai napig. Csak ugye talán már most nem igazán a színház, hanem a filmművészettel szemben. Hát igazi konfliktusok nincsenek a magyar színpadon, ennek ellenére óriási népszerűsége a színjátszásnak, tele vannak a színházak, valóban nagyon sok író, költő, Gárdonyi Gézáról is beszéltünk, kipróbálja magát a színművek írásában, több-kevesebb sikerrel, nagyon sok kevésbé sikerült darabot is játszanak, nagyon sok az amatőr, a műkedvelő, társulat is. És arra nem is beszéltem, hogy ugye a színjátszás adott esetben hozzátartozott az iskolai neveléshez is, vagy nagyon büszkék voltak egyes városok, ahol az értelmiség köréből valamiféle műkedvelő színtársulat jött létre. Egerben is alakul ilyen nagyon nagy népszerűséggel, rendszeresen fellépnek, természetesen a hivatásos színészeknek a körén kívül. Tehát mindenképpen társadalmi jelenség a színművészet a dualizmus korában, csak nem az antik értelemben. Ugye az ókori Görögországban a színház az a politikának a nevelőiskolája volt, sok esetben, ahol kötelező volt a színházba járás, és a tényleg tragikus reális konfliktusokkal szembesülhettek a nézők. A dualizmuskori színház Magyarországon viszont egészen más útvonalon halad, ugyanúgy, ahogy a társadalmi konfliktusok is visszafogottak, a válságot nem dolgozzák fel, nem beszélik ki, ugyanúgy a színházakban sem ez a helyzet. Hát ehhez képest ugye a bécsi színház modernebb. Már-már polgárpukkasztó, hogyha Arthur Schnitzlerre meg Hugo von Hofmann sztárra gondolunk. A naturalizmus, a képmutató polgári erkölcsök leleplezése sokkal jelentősebb, adott esetben a bécsi színházokban. Persze ott is van konzervatív ízlés, ott is van egy nagy nemzeti színház, a Burgtheater is ott van. Tehát ugye ott még nagyobb a reprezentáció egy birodalomnak a fővárosában, de éppen ez az, ami provokálja a fiatal írókat, hogy megkapargassák egy kicsikét ezt a nyáspolgári életformát, és leleplezzék a hazugságait, képmutatásait a bécsi nyáspolgárnak, a középpolgárságnak, akár a családi titkokat, akár az üzleti titkokat, és éppen ezért Bécsben már vannak ilyen nyugat-európai mércével mérve is modernnek számító, realista, sokszor naturalista drámák. Ez viszont a két társadalomnak, az osztrák és a magyar társadalomnak a különböző fejlődéséből ered.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a dualizmus korának színházi világáról, a különböző műfajokról, színdarabokról beszélt dr. Bartók Béla történész, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének docense. Műsorunk egy korábbi adásunk szerkesztett változata volt. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a szerkesztő Túri Sarolta.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Az elmúlt hétvégén rendezték meg a fél évente esedékes nagy vasútmodell kiállítást és vásárt a Gömöri pályaudvaron. Ott jártam, és Ek Tamással, a Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete tagjával beszélgetek. Tartsatok velünk, érdemes!
Ák Tamással, a Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete tagjával beszélgetek. Szeretettel köszöntelek, ez egy rendszeres program, ami most itt vagyunk a Gömöri pályaudvaron.
Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat. Bizony ez egy eléggé rendszeres program, ugye évente kettő nagy vasútmodell kiállítást tartunk, és a többi havonta általában ilyen bőrzéket szoktunk tartani, ez ugye csak vásár szokott lenni. Minden hónap második hétvégén szokott 9 órától 12 óráig tartani, akkor ugye kiállítást nem nagyon szoktunk tartani, akkor csak ugye vásár szokott lenni. Ellenben ezek a kiállítási napok ugye 2-3 naposak szoktak lenni. Ilyenkor hát igazából az élettel megtöltjük a Gömöri pályaudvart, hiszen Miskolc egyik egy kicsit elhanyagoltabb pályaudvaráról van szó, ugye három közül. Igazából azt, amit így el lehet így gyorsan hirtelenjében mondani a kedves hallgatóknak, és így konyha nyelven is meg lehet érteni, hiszen ez is egy eléggé mélyre nyúló szakma, hogy itt igazából az idősebb hallgatók még emlékezhetnek a Kelet-Németországból, Jugoszláviából behozott régi modellekre. Ugye alaphelyzetben mi is ebben a méretarányban dolgozunk, van, amikor még ezek a korhű régi szerelvények is szoktak futni az asztalainkon, és ezen felül mi a még kisebb méretarányok felé is szoktunk tekingetni, és kisebb-nagyobb asztalokat, diorámákat, kis kiállított jeleneteket megjeleníteni ezekkel. A kiállításunkon most is két ebben a eléggé népszerű 1,87-es méretarányban, ugye a H0, vagy ugye régebben ismerték a Pico, az, ami ugye jelentős gyártó volt, és ebben a témában elég erőteljesen mozgott. Ezt mai napig egyébként megőrizte, és a gördülő állományunk jelenleg jó része is ebből áll, ezt a gyártót favorizáljuk mi is eléggé. Persze ugye több gyártó is megjelenik ilyenkor az asztalunkon, tehát egy pár nagy gyártót soroljak fel, Rokó, Fleischmann, Tillig, Jägendorfer, ez most egy viszonylag feltörekvő gyártó, jelentős kidolgozottságú modellekkel, hiszen a legkisebb feliratokat is nagyító alatt ki lehet olvasni. Amit még itt a kiállításunkról érdemes tudni, ugye a legkisebbekre is gondolunk, hiszen játszósarok is rendszeresen szokott kiállítva lenni, ahol a legkisebb korosztály favonattal, kis műanyag játékokkal is akár már betekintést nyerhet ebbe a, hát hogy is mondjam, egy kicsit zsebben nyúlós hobbiba, ami aztán itt az egyesületünkön belül hát elég jelentősen folyik, hiszen a legújabb kiadású több mint 1,5 millió forintba kerülő modell is megtalálható az egyik asztalunkon. Hát ez a modell lesz körülbelül szerintem egy 2 hete sincs kint a piacon, és már be tudjuk mutatni a nagy érdemű közönségnek.
Körülbelül hány méternyi sín van most itt kirakva?
Hú, ami jelenleg ki van rakva, ez óvatos tipp alapján, mert ugye a legtöbb terepasztalon 2 vágányos, tehát duplázva kell számolni. Hát szerintem vágány folyó méterbe 100 méter fölött vagyunk bőségesen, ugye így a két vágány számolva, hát szerintem egy ilyen 250-300, akár 300 méter fölötti sínanyaggal is rendelkezünk, és igazából nincs kint az összes modulunk, ugye a helyhiány véget, hiszen a gömöri pályaudvarnak hiába mindkét várója ki van nyitva, igazából ezt is tele tudjuk tenni, úgyhogy van, amit már nem tudunk hova rakni. Ha az összes mindent tényleg ki szeretnénk rakni kiállításba, a Miskolci körfűtőház is kevés lenne.
Hány ember munkáját láthatjuk, itt csodálhatjuk meg?
Hát jelenleg az Egyesület egy ilyen 22-25 fővel működik, ugye vannak állandó tagjaink, vannak beugró emberek is. Igazából itt azt mondom, hogy szinte mindenki munkája benne van. Van, aki az alapokat, tehát a fa alapokat készíti, van, aki tájépítészettel, van, aki vágányok felhelyezésével, bekötésével, van, aki szigorúan csak elektronikával foglalkozik, hiszen ez a szakma igazából mindenből egy picit kíván magát, egy picike asztalos munka, egy kicsike elektronikai tudás, aztán ugye domborzatok kialakítása, tájépítészet, aztán ugye maga a makettezés is, hiszen maga egy épület összerakása az nem feltétlenül modellezés, az inkább makettezés. Hiszen ugye megveszük az építőkészletet, összerakjuk, ez nagyon szép, nagyon jó, akkor kell egy kicsike művészi véna is, ugye leantikolni, lefesteni, élethűre kialakítani, egy rozsdafolyás, egy víz kár az épület polán nagyon sokat tud dobni. Akár itt a velünk szemben lévő épületen is tudom mutatni, hogy egy-két helyen már a tégla kilátszik, viszont így élethű. Egy 30-40-50-60 éves állomás épületet, hogyha tényleg így lemodellezünk, akkor az ugye nem a abszolút műanyag hatást adó falat tudja mutatni, hanem például itt is kilátszik egy-egy téglafolt, és tényleg olyan szinten korhű képet tud mutatni, mint hogyha a való életben lennénk.
Téged mikor ragadott el ez a hobbi, ez a szenvedély?
Ez elég régen kezdődött, ez több mint 10 éve, még általános iskola felsőjében. Hát ennek egy ilyen 14-15 éve biztosan van. Ugye azelőtt én ugyanilyen csoda gyerek voltam, tehát a 200-ból egy gyerek, aki a vasút felé, tehát őt nem érdekelték annyira az autók, motorok, repülők, hajók, én vasút voltam. Hát édesanyám akkor is így néha kiakadt, amikor a családi ház nagy szobáját így teleraktam favonattal, és aztán változott a dolog, amikor ugye én is elkezdtem a vasútmodellezést aktívan. Tehát először egy alapkészletet vettem, egy dilikört, amin egy gőzmozdony három kis teherkocsival rohangált körbe-körbe. Aztán ugye persze bővült a gyűjtemény, és most igazából az egyik legújabb osztrák tolató mozdonnyal és egy vegyes tehervonattal tudtam én is megjelenni. Személykocsiból is egyébként ki tudnék rakni a legújabb osztrák Eurocity vonatot, tehát ami akár Budapest keletiig is bejön, tehát hogy a magyar utas találkozhat is vele. És erre itt kitérnék, hogy igyekszünk ugye az élethű megjelenítésre is, tehát vannak videóval, képpel bizonyíthatóan az eredeti szerelvényről kialakított, bemutatott szerelvényünk a terepasztalon, hiszen a belső asztalon, ugye mondtam itt ezt a legújabb készletet, a Nightjet, ami egy ilyen osztrák-cseh közös együttműködéssel készült, való életben egy példány készen van, fogja a teszköröket, és jelenleg itt fut a terepasztalunkon is. Vagy akár a Railjet-tel, amivel szintén megint csak lehet találkozni a Hegyeshalom Budapest-Kelőtpályi udvar viszonylaton.
Egy kicsit a történelembe is beletekinthet, aki itt jár, ugye?
Természetesen, hiszen valamikor gőzös napot tartunk, és akkor hát dízelmozdonyal, villanymozdonyal nagyon kevéssel találkozik az ember, és akkor a kicsi 3-4 tengeres gőzösöktől az igazán nagy amerikai hát gőzmonstrumokig előjön minden. Tehát amikor 282 tengere elrendezésű egy 6 tengelyes szerkocsival megáldott gőzmozdony, aminek igazából így a valóságban a hossza az azért bőven 40 cm fölött van, és ezek is elindulnak a terepasztalon a beléépített kis füstgenerátorral, és így a gyerekek egyszerűen visongva rohannak oda, hogy anya, apa, megy a gőzmozdony, füstöl, csilingel, kürtöl, meg ugye persze, hogy a normál menet hangokat is kiadja, és ilyenkor azért az idősebb generáció is megnézi, és akkor amikor egy-egy magyar vonatkozású modell, például az ikonikus 424-es gőzmozdony, a Bivaj, elindul a terepasztalon, és akkor így az idősebb generáció is mondja, hogy nézd csak, drága unokám, én még ilyen elutaztam.
Még végtelen az út, utazom,
viszkönyörtelenül vonatom. Így hát a világ pár arc, pár édes emlék, pár édes sok csupán, mi az állomásokon vár. Százezer kötél lelkemmel vissza-vissza húz szüntelen, s ha elmarad egy állomás, vissza se nézek, annyi sem félek már, hogy a füst a szemembe száll. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad. De ha elindul a vonat, a szívem majdnem megszakad.
A modell és a makett között mi a különbség? Mik a legnagyobb különbségek?
Hát ugye főképp a modell az mozog. Ugye a makett az ugye statikus, tehát egy dioráma, ami tényleg egy 30 centi sín, és rajta van például egy korhű szerelvény, de az ugye nem mozdul meg. Az vitrínbe, akár tényleg így, ugye ha az ember tényleg felépíti igényesen a tájékat, a környezetét ennek a kis vágánynak, akkor ez egy modell bemutatóhoz ideális, körbefotózással, vagy akár ugye bemutatási lehetőséggel. Gondolok itt most hirtelen mögöttünk így a buszos és katonai és tűzoltóautós vitrinekre. Ezek ugye például modell, tehát nem a modell kategória, ezek makett kategóriájuk, ugye ezek nem mozognak. Ha például ugye itt a terepasztalra nézünk, ugye azt látni, hogy ugye mennek ezek a vonatok folyamatosan, funkciójukat működtetik, tehát világítanak, hangot adnak, kürtölnek a gyerekek legnagyobb örömére. Ez ugye modell. Most dolgozunk egy olyan módszeren, ez egy ilyen kicsike ígéret a jövőre nézve, valószínűleg a közeljövőre csak. Az egyik terepasztalunkon fejlesztünk egy olyan autórendszert, ahol magát a kis autók is működnek, egy mágnes szalag segítségével, és ugyanúgy megállnak a vasúti átjárónál, hogyha a fedélzeti akkumulátoruk merül, akkor beállnak a benzinkútra, és az ott beépített vezeték nélkül töltővel feltöltik önmagukat. És itt egy városi modult próbálunk építeni olyan elemekkel, amivel igazából, tehát ami a vasút és magának a városi közútnak a találkozását mutatja be. Tehát fénysorompóval, csapóruda sorompóval, és ezek a kis autók ugyanúgy megállnak a sorompóknál, a piros lámpánál, mint ahogy mondtam, ugye beáll ugye a benzinkútra, és tényleg olyan, mint hogy megtankolna és menne is tovább.
A váltók is működnek, ugye?
Természetesen, hiszen itt ugye mondtam a legelején, hogy eléggé mélyre nyúlik ebben is a szakma. Vasutasként tudom mondani, hiszen én is ebben dolgozom, és ugye itt is ahhoz, hogy élethűen tudjuk bemutatni, azért némi vasúti forgalmi szakmai ismerettel kell rendelkeznünk, hogy ugye mégse történjenek karambolok, nagy siklások, hiszen ugye mondtam, hogy egy kicsit drága hobbi ez is, de persze ettől nem kell megijedni, hiszen egy pár ezer forinttal el lehet már kezdeni.
Neked melyik a kedvenc részed a terepasztalépítésben?
Húha, igazából én azt tudom mondani, hogy van egy kicsike rész, ami egy picit hálátlan feladat. Ez ugye a jelenlegi aktuális vasúti forgalmi szabályozásoknak megfelelően a kitáblázás, illetve a vasúthoz köthető szakmai jelenetek megjelenítése, tehát például egy nyílt vonali pályajavítás, illetve amiben én még elég részt szoktam venni, az az elektronika, hiszen nem látszik a látogatók felé, de van, amelyik asztal alatt kilométernyi kábelek vannak, rengeteg sok forrasztással, kapcsolóval, irányítópulttal. Ugye az, hogy itt akár digitálisan is lehessen ezeket a váltókat üzemeltetni, tehát nem muszáj gombot megnyomni, akár egy telefonos alkalmazásból rányomok, hogy a kettes kitérő álljon át, és a kettes kitérő átáll. És így akár egy úgynevezett köfi rendszerrel, tehát egy központi forgalmi irányításos rendszerrel is lehet üzemeltetni a terepasztalt. Mert ugye például van egy oválisunk, és benn vannak hárman, négyen, akik itt a állomásokat kezelik, akkor például ugye a mozdonyokat irányító kint telefonról is tudják irányítani a mozdonyokat, és nem muszáj bent tömörülni, hiszen a mozdonyvezetőnek kijelölt kuptársunk, ő kívülről telefonos vagy tabletes alkalmazáson keresztül ugyanúgy tudja vezetni a vonatot, ugye betartva ugye a jelzőknek a színeit, tehát ugye vörösnél ugye megáll, zöldnél vagy sárga zöldnél, vagy teli sárganál elindul, és igazából ez így egyfajta jövőbe tekintés is, hiszen igazából így egyfajta, hát hogy is mondjam, tehát egy automatizálást csinálunk, de nem állunk át annyira automatizáltra, hogy számítógép vigye az egészet, hiszen akkor elveszik a játékelmény. És van ugye játszós terepasztalunk késként, és ugye ez ugye tényleg a gyerekek számára van, és ugye tényleg füligérő mosolyal irányítják, hogy most jobbra tekerem a trafót, elindul előre, most balra, akkor hátra tolat egy kicsit. Ez igazából nálunk is megvan a klubtagoknál, tehát hogy mi is van, amikor jobb szeretünk mozdonyunk vezetni, mint magával a forgalommal foglalkozni, akkor beállítunk egy vágányutat magunknak, és akkor azon játszunk. És ugye idézünk mi is elő azért forgalmi helyzeteket, amit ugye meg kell oldani, tehát amikor például egy körpályán három szerelvény is kín van, akkor ugye igazítjuk egymáshoz a sebességünket, akkor most valaki megáll a megállóhelyen, akkor biztonságos távolságban megállni tőle, akkor a következő vonat az még a másik állomáson áll meg, hogy akkor még a legelső elindul, majd addig szabaduljon fel szabad pályarész, ahol ugye lehet szépen addig haladni.
Még a kreszt is gyakorolhatják akár a gyerekek is, hogyha mondjuk meséltet, hogy olyan pályát építetek, ahol autók is szerepelnek.
Bizony, bizony, hiszen ugye itt be lehet ezeket a kis autókat is programozni, hogy sávváltáskor indexeljen, ami megint csak egy olyan dolog, amit ugye már jobb, ha elkezdenek korán megtanulni, hiszen sajnos tapasztaljuk nap mint nap az utakon, hogy van, aki magát a kresszen felül tartja. Itt viszont ugye aktívan is be tudjuk mutatni, hiszen ha csak a makett részét mutatjuk, hogy nem mozog az autó, de látjuk, hogy ki van táblázva, meg vannak a gyalogátkelőhelyek, a sávok felfestve, és ugye ez is az aktuális kresznek megfelelően. Tehát volt már egyébként olyan, hogy változott egy kressz jogszabály, és akkor ahhoz képest módosítottuk mi is a terepasztalt, hogy ugye jelenlegi megfelelőnek legyen élethű.
Sem tudtuk, hogyan szeressünk,
csak szerettük egymást.
Amíg bűrögött a szerelmünk, nem láttuk mást.
Te sem bírtam már a karikát, mert maradnál.
Hiszen minden szívnek szárnya van, néha elszáll.
A fonok nem vár, sorunkból áll, és a szerelem, ha beindul, nincs megállás. A vonat nem vár, elindult már, és a szerelem vonatból nincs kiszállás.
Mi minden kell, milyen anyagokat használtok, erről beszéljünk még.
Hú, ez egy jó hosszú lista lenne. Igyekszem igazából akkor lekorlátozni azt, ami tényleg a legfontosabb egy terepasztal építésnél. Ugye először is méretre vágott, ugye fadobozokkal szoktuk ugye modulrendszerű terepasztalt elkezdeni. Ezek ugye 120-150 centi hosszú és fél méter széles fadobozok. Ugye erre kerül aztán egy tervezet, hogy hogyan fusson rajta a vágány, legyen rajta váltó, ne legyen rajta váltó, akkor most itt kintebb menjen a két simpár, bentebb jöjjön, ív legyen rajta, híd legyen rajta. Ezt ugye mind-mind előre meg kell tervezni. Ugye, ha tényleg egy normál sík terepasztalt nézünk, ahol tényleg két egyenes vágány van, és mondjuk körülötte csak egy pár darab épület, vagy valami esetleg ilyen falusi jelenet, akkor ugye felfektetjük ezeket a vágányokat parafa alapra, hogy ugye amikor megy rajta a vonat, akkor ne az hallod, hogy dübörög végig a fa alapon. Tehát egyfajta zajcsökkentést is, ami ugye az való életben is ugye benne van, hiszen az autópályák mellett ott vannak végig a zajvédőfalak, most már a vasút mellett is. Tehát, hogy megint egy olyan dolog, amit a való életből veszünk át, és alakítunk át terepasztali változatra. Ugye ezután következik ugye az ágyazati kövek, tehát itt a szürke kövek, amit ugye a rendes vasút mellett is látni, ugye ezeknek a leszórása, lerögzítése, egy faragasztóval, felvizezett faragasztóval, és utána kerülnek ezek a sineknek ugye a bevezetékelése, hogy ugye megkapják ezeket a vezérlő jeleket és magát az alap árammennyiséget. Utána jönnek az, hogy ha már megvan a terep, persze kimaszkolva attól az épületek vannak, akkor utána lehelyezésre kerülnek az épületek, ezeket ugye vagy leragasztjuk, vagy nem, hogyha szeretnénk bele még tenni esetleg belső világítást, ami megint csak dob egyet rajta. Utána az, hogyha megvan ez a homokból kialakított alapdomborzat, amit ugyanúgy csak simán felviszünk egyszerűen, és lespriccolunk ezzel a felvizezett faragasztóval. Utána van egy úgynevezett szóróanyag, tehát egy ilyen fű szóróanyag, amit statikus töltéssel ellátunk, és úgy szórjuk fel a terepre. Ez ugye normális ugye a helyzetben ugye függőlegesen szálirányban esik le, és így is ragad meg, tehát látni itt is, hogy eléggé életű terepet mutat fel. Ugye ezek után kerülnek fel a fák, bokrok, ugye a jelzők a vasút környezetében, és utána jön igazából maga a városi építészet, tehát ugye akkor ugye az alapépületek megvoltak, de akkor ha még szeretnénk ide egy fészert, oda egy istállót, egy kamrát, vagy akár egy szénatárolót letenni, akkor ugye ezeket pluszba ugye már felhelyezzük a meglevő domborzati felületünkre, és ugye ezt permanensen leragasztjuk. Ugye így is kell ragaszgatni, mert hiszen a gyerekek azért szeretik a figurákat hazavinni magukkal. Nincs ezzel semmi baj, mert én is nagyon sokszor úgy voltam gyerekként, hogy hát nekem is jó lenne ilyen figura, aztán most már úgy vagyok, hogy megveszem.
Vagy megcsinálod, vagy az egyesületben valakivel megkéred, hogy megcsinálja, ugye?
Akár, hiszen ugye most az a 3D nyomtatási technika most itt a vasútmodell piacra is betört, és elég sok olyan dolgot, amit eddig a gyártók nem gyártottak, az azért saját tervezésben meg lehet csinálni. Akár az egyesület elnökének is így a kis vállalkozását népszerűsítve. Ő például olyan köves kocsikat és fedett mávos teherkocsikat gyárt, Blugger modell címen, amit egyébként a piacon, tehát a normál nagygyártók nem készítenek el. És mégis tehát kihasználja egy 3D nyomtatással ezt a piacirést, és igazából így ebben a témában mozgók kapva kapnak rajta. Vagy akár, ha már ugye van egy live kisvasatunk, van rajta az úgynevezett UBA kocsi, ez ilyen zuzalékszarító kő, ilyen köves kocsi. Senki nem gyártja a piacon, ő legyártotta ugyanúgy 3D nyomtatással az egész kocsit, és viszik, mint a cukrot.
A domborzati elemek Niketszelből vannak?
Részben. Hát ugye a Niketszelt kevésbé szoktunk használni, ugye legtöbbször ugye itt az erőtünk áró terepasztalra mutatva most, itt ugye modellező gipsz, gézkarton, fémháló, és akkor ugye erre vannak ugye felvíve ezek, de láttam én már, aki papírmási alapot használt, és ugyanúgy tartós marad, hiszen ugye ez csak az alapdomborzati formát készíti el, és utána ugyanúgy ezzel a homokos szóróanyaggal teríti le, és utána ugyanúgy a füvek, fák, bokrok felkerülnek el, tehát alaphelyzetben ez nem látszik. Ugye itt például terepasztalon ugye kilátszik ez a úgynevezett modellező gipsz, de ugye ezért meg vannak festve olyanra, mint hogyha a szikla előbukkanna a talaj alól. És egyfajta ilyen hegyvidéki stílust ad neki.
Melyik a kedvenc vasúti szerelvényed?
Huha, hát ugye egy modell tekintetében én úgy vagyok vele, hogy én itt az osztrák témában mozgok főképpen, tehát főképp azokat, akik ugye átjárnak ugye Magyarországra is, tehát egy kis vegyes tehervonatokat, irányvonatokat, tehát például egy Bécs-Budapest-Ferencváros, vagy egy Ferencváros-Miskolc rendező irányvonatot én bármikor ki tudok alakítani. Ha a való életben nézzük, én egy kicsit kakuktojás vagyok, hiszen én nem az M61-es Nohabra esküszöm, hanem én tolató mozdony párti vagyok, azon belül is az M31-es Zetor. Tehát egy kicsike csatlós mozdony, amivel igazából a világ végig el lehet menni, persze korlátozott sebességgel.
Mondjunk elérhetőségeket, és vártok új tagokat, akiknek esetleg felkeltettük az érdeklődését, és kipróbálnák ezt a hobbit?
Természetesen várunk mindenkit, hiszen a 14 éves kortól lehet hozzánk csatlakozni. Ugyankor egy kicsike elbeszélgetés van, hogy mennyire tudja komolyan venni, mibe tud beleszállni így építés tekintetében. Ugye elsőnek ugye még mindenki, ugye, amikor bekerül, ugye a felügyelet alatt van, tehát hogy ne az legyen, hogy hirtelen egy félmilliós vonat így leújt az asztalról. Sajnos ilyenre volt már példa nem a mi egyesületünkben, de mi igyekszünk ezt kiküszöbölni. Elérhetőségünk ugye a Facebookon ugye egyértelműen megtaláltunk, vagyunk Miskolci Vasútmodellezők Egyesülete néven, oda szoktuk feltenni a bőrzéknek, kiállításoknak a plakátjait, eseményt hozunk létre, hogyha valaki esetleg szeretné így az ismerősei körébe eljutatni egy megosztás gomba, vagy egy akár messengeren is elküldeni. Ugye szoktuk magunkat ilyenkor hirdetni kiállítások előtt, egy hónappal elkezdjük, hogy általános iskolákba, az önkormányzati hivatalhoz eljuttatjuk a plakátot, és ugye hívunk mi is embereket, amennyire csak tudunk.
Mikor lesz a következő rendezvényetek? Még erre hívjunk meg mindenkit.
Egyelőre novemberben tervezünk egy adventi egynapos kiállítás és bőrzét, Ez ugye reggel 9-től egy ilyen délután 3-4-5 óráig szokott tartani, tehát amíg általában van érdeklődő, de tavasszal lesz a következő nagy 2-3 napos kiállításunk. Ennek az időpontja még nem biztos, itt ugye a vasúttal is egyeztetni kell, a Gömöri pályaudvar véget, meg általában ilyenkor mi összenézzük, hogy milyen városi programok vannak, ne szervezzük rá más programra.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok ehhez a tárlathoz.
Köszönjük szépen, viszont hallásra!
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Ek Tamással, a Miskolci Vasút Modellezők Egyesülete tagjával beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugároz.